Önök a Philadelphia Rádiót hallgatják.
Hallgassunk Bibliát. A Philadelphia Rádió Biblia felolvasó műsora következik.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóim! Ez a Philadelphia Rádió, én Dörnyei Sándor vagyok. Folytatjuk Biblia felolvasó műsorunkat. Mózes első könyvének 11. fejezeténél, illetve Máté evangéliumának 11. fejezeténél tartunk. Először Mózes első könyvének 11. fejezetét olvasom fel. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt, amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen. És szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Ez Sém nemzetsége. Sém 100 éves volt, amikor Arpakshadot nemzette, 2 évvel az özönvíz után. Árpaksadnak születése után Sém 500 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Árpaksad 35 éves volt, amikor Selahot nemzette. Selah születése után Árpaksad 403 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Selah 30 éves volt, amikor Hébert nemzette. Héber születése után Selah 403 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Selah születése után Árpaksad 403 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Selah 30 éves volt, amikor Hébert nemzette. Héber születése után Selah 403 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Héber 34 éves volt, amikor Peleget nemzette. Peleg születése után Héber 430 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Peleg 30 éves volt, amikor Reut nemzette. Reu születése után Peleg 209 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Reu 32 éves volt, amikor Szerúgot nemzette. Szerúg születése után Reu 207 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Szerúg 30 éves volt, amikor Náhort nemzette. Náhor születése után Szerúg 200 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Náhor 29 éves volt, amikor Tárét nemzette. Táré születése után Náhor 119 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Amikor Táré 70 éves volt, Abrámot, Náhort és Hárán nemzette. Ez Táré nemzetsége. Táré nemzette Abrámot, Náhort és Háránt. Hárán nemzette Lótot. Hárán meghalt még apja életében a szülőföldjén, Úr Kazdinban. Abrám és Náhor feleséget vettek maguknak. Abrám feleségének Száraj volt a neve, Náhor feleségének pedig Miká volt a neve. Ő Háránnak, Milká apjának és Iszká apjának volt a leánya. Száraj azonban meddő volt, nem volt gyermeke. Táré fogta fiát, Abrámot és Lótot, fiának Háránnak a fiát, és menyét, Szárajt, fiának Abrámnak a feleségét,
és elindult velük Ur-Kasdimba.
Száraj azonban meddő volt, nem volt gyermeke. Táré fogta fiát, Abrámot és Lótot, fiának, Hárának a fiát, és menyét, Szárajt, fiának Abrámnak a feleségét, és elindult velük Ur-Kasdimból, hogy Kánaán földjére menjen. Eljutottak Háránig, és ott letelepedtek. Táré 205 éves volt, amikor meghalt Háránban. Hallgatóim, most hallgassák meg Máté evangéliumának 11. fejezetét. Amikor Jézus bevégezte a 12 tanítvány útbaigazítását, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadt a nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva. Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony, mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert minden próféta és a törvény János idejéig prófétált. És ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt. Akinek van füle, hallja. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és ezt kiáltják a többieknek. Furuljáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik, és ezt mondják. Ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik és iszik, és ezt mondják. Ímé, falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, fedeni kezdte, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bécsaida! Mert ha Tírusban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és haluban. Sőt, mondom nektek, Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Thank you. hallgatóim! Következik Mózes első könyvének 11. fejezetéhez a magyarázat. Bábel tornya. Ennek az elbeszélésnek az eleje még a 10. rész elé nyúlik vissza, amelyben már előre vetült az emberiség földrajzi szétszóródása és nyelvi sokfélesége. Amíg egységes emberiség meghatározatlan történelem előtti távolból jön Mezopotámia tágas síkságára. A 417-tel ellentétben itt kezdődik a kultúra teremtés egy Isten ellenes kihívással az égig érjen. Az ember egységben akar erős lenni, és a saját hírnevét akarja biztosítani. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Isten szemében oly kicsiny ez az eget ostromló épület, hogy közelről kell megnéznie. Ennek ellenére az egységre való törekvés és a technikai haladás összekapcsolásában jövendő beláthatatlan vállalkozások csírája rejlik. Miként az őstörténet folyamán már többször is, Istennek ismét korlátok közé kell utasítania az embereket. A 7. versbeli felszólítása önmagához rejtett iróniával veszi át az emberek nagyzoló beszédmódját, és igazítja helyre az eltolódott arányokat. Csak felületes szemlélődés keltheti azt a benyomást, mintha Isten veszélyeztetve érezni magát teremtményei részéről. Valójában itt arról van szó, hogy őket kell megvédeni a bennük feltámadt mértéktelenségtől. Hogy milyen veszélyes lehetőségek rejlenek az emberi hatalom összefogásában, arra éppen a jelen szolgált elrettentő példákkal. Másfelől a teremtő üdvözítő célja az emberek és népek közötti nyelvi és megértésbeli akadályok legyőzése és olyan egységes emberiségre vezérlésük, amilyet jelzésszerűen jövendől meg a nyelvek összezavarodását megszüntető pünkösdi csoda. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Bábel nevét a zavart jelentésű héber szóhoz hasonló hangzás alapján magyarázzák. Magának Babilonnak a népies értelmezése Isten kapuja, azaz a menny kapuja. A név eredeti jelentése ismeretlen. Sém nemzetsége. Sém utódainak a sora már átvezet az emberiség történetéről Izrael történetére, amely Ábrahám kivonulásával kezdődik. Isten új kezdetet indít el. Az előadás formája az 5. részbeli és Noéig haladó nemzetiségi táblázatra emlékeztet. Hogy itt már a szorosabb értelemben vett történelmi viszonyokhoz közeledünk, azt az életkorok rövidülése is jelzi. Az itt felsorolt személynevek igen nagy részben kimutathatóan Mezopotámia középső és északi területeinek helységnevei is, és ezzel igazolható, hogy Izrael ősatyáinak hazája főként Hárán környékén keresendő. Ez Tárél nemzetsége. Ur-Kasdim Bábeltől délkeletre az Eufrátesz alsó folyásánál feküdt. A holdisten tiszteletének volt az egyik középpontja. A 30. vers előrevetíti a következő történetek egyik fontos elemét. Táré fogta fiát, Abrámot és Lótot, fiának, Háránnak a fiát és menyét, Szárajt, fiának, Abrámnak a feleségét, és elindult velük Ur-Kasdimból, hogy Kánaán földjére menjen. Eljutottak Háránig, és ott letelepedtek. Táré 205 éves volt, amikor meghalt Háránban. Az elköltözés okát az elbeszélés nem közli, de itt már előtűnik Kánaán, a későbbi ígéret földje. Thank you. Kedves hallgatók, következik Máté evangéliuma 11. fejezetének a magyarázata. Amikor Jézus bevégezte a 12 tanítvány útbaigazítását, tovább ment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. Az első vers hasonló módon zárja le a kiküldetési beszédet, mint ahogy az evangélium más nagy beszédei lezárulnak. Az apostoli feladat elvégzéséről Máté nem tudósít. Számára az a fontos, hogy rögzítse Jézus utasításait, mint mértékadó útmutatást az egyház számára. Krisztus cselekedeteiről szólt az 5. és a 10. rész, az abban hírül adottakra a 4. versekkel történik utalás, mégpedig olyan szavakkal, amelyek az Ézsaiás 26:19, 29:18, 35:5, 42:7 és a 61:1 messiási ígéreteire hivatkoznak. Ez nyilvánvalóan arra céloz, hogy annak beteljesítése Jézus fellépésével kezdetét vette. Ebben van a válasz Keresztelő János kérdésére a 3. versben. Ő az eljövendőt természetesen mint ítélő bírót várta. Most vajon megbotránkozik-e azon, hogy Jézusban Isten irgalma az ítéletet mintegy megelőzte és visszatartotta? Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Jól lehet, Jézus magatartása és ige hirdetése Keresztelő Jánosétól világosan különbözik. Jézus egészen az ő oldalán áll. János nem nátszál, amely ide-oda ingadozik, ahogyan a szél fúj. Feladatából következően minden próféta felett áll, mert Isten előfutára és útkészítője lett ő e világban való, Jézusban valóra vált eljövetelének. Bizony, mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb Keresztelő Jánosnál. A 11. versben nem személyes vagy jellembeli nagyságról van szó, hanem olyan nagyságról, amely az embernek az üdvtörténet folyamatában elnyert helyzete és feladata alapján lesz sajátjává. Az azonban, aki víztől és Szentlélektől újjászületett, és így a mennyek országához, azaz az Isten új teremtéséhez tartozik, ebből a nézőpontból szemlélve még nagyobb, mint mindazok, akik csak asszonytól születtek. A 13. versben még egyszer felbukkan a 9. vers témája. A követet, akiről a Malakiás 3:1-ben szó van, a Malakiás 3:23 Illés prófétával azonosítja. A követ azonosítása Illéssel, de mindenek előtt Keresztelő János azonosítása Illéssel, Jézus számára helytálló. Az ige aláhúzza Keresztelő János és egyben Jézus, valamint kettőjük időbeli együttesének felülmúlhatatlan végidőkbeli jelentőségét. A 12. vers a Máté evangéliumának összefüggéseiben inkább negatívan értendő, a hatalmasok fizikai és morális erőszaka, és a széles néprétegek rossz indulata és közönye kimúlással fenyegeti azt a mozgalmat, amit Keresztelő János elindított. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetéket? Jézus olyan gyermekekre gondol, akik mindig éppen abban nem akarnak részt venni, amit a többiek szívesen játszanának, legyen az lakodalmi tánc vagy temetés. Így nem tudja Isten ezt a nemzedéket megigazítani, sem Keresztelő János világtól való elfordulásával, sem Jézus világiasságával. A Jézusnak szóló szemrehányás a hivatalos vallás által megvetettekkel gyakorolt asztalközösségre vonatkozik. Az emberfia a vádlottak padján van ezen nemzedék előtt. Jézus kárhoztatja a meg nem térő városokat. Keresztelő János kérdése alkalom arra Jézusnak, hogy eddigi működése hatását értékelve ítéletet hirdessen a meg nem térő városok felett. Tipikusan pogány és közmondásosan bűnös városok másként viszonyulnának Jézus csodáihoz, mint ezek a szent galileai városok. Izrael elvetése és a pogányok elhívása újból előtérbe kerül. Különösen kemény szavak hangzanak el Kapernaumról, Jézus lakóhelyéről, az ő városáról. Jézus hálaadása és hívószava. A tulajdonképpen nyomasztó, időközi számadást figyelemre méltó módon lezárja egy az anya iránti örvendező hálaadás, egy kijelentés Jézus egyedülálló teljhatalmáról, és egy felhívás az ő követésére. Ugyanígy fogja az evangélium végén a végső számadást, azaz Jézus kivégzését követni, az örvendezés az ő feltámadása felett, a zárószó az ő hatalmáról, és a parancs minden nép tanítványá tételére. Jézus követői a világ mértéke szerint olyanok, mint a gyermekek, kicsinyek, szegények és elnyomottak. Itt az Isten ítéletéről van szó a bölcsek és az értelmesek fölött, az akkori zsidóság írástudói és vezetőkörei fölött. És ismét nyilvánvaló Isten állásfoglalása a szegények és kicsinyek mellett. Jézus számára ez is ok az atya magasztalására. A 27. vers előzetes a 28-18 kiáltványához. A kezdés emlékeztet a Dán 7-13-ra, az egész vers rokon János evangéliuma igéivel, mint a János 3:35-17:2. Az ismeri a fiút, aki az ő végidei feladatát és jelentőségét ismeri. Az atyát az ismeri, aki az ő legmélyebb ütterveiről szól. Az Isten bölcsessége személyesen Jézusban jelent meg, azért, hogy az embereknek Isten teljes akaratát megtanítsa, és őket az üdvösségre elvezesse. Az iga hagyományos szókép a mózesi törvényre. Az én igám Mózes törvénye Jézus értelmezésében. A megnyugvás a lelketeknek nem lelki békét jelent, hanem az üdvösséget az egész ember számára. A verseknek erős farizeus ellenes hangulatuk van, a hegyi beszéd Jézus követésében megélve boldogító iga, könnyű teher, igazi segítség az élethez, szemben a törvény szemléletének farizeusi módjával. Aki Jézus igája alá helyezi magát, azt Jézus hordozza inkább, mint ő az igát.
Tisztelt hallgatók! Ez volt a Biblia felolvasási műsorunk 11. fejezete. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és bízom benne, hogy a következő alkalommal is velünk tartanak itt a Philadelphia Rádióban. További áldott napot kíván a műsorvezető Dörnyei Sándor. Viszont hallásra! Hallgassunk Bibliát! A Philadelphia Rádió Biblia felolvasó műsorát hallották.
Önök a Philadelphia Rádiót hallgatják.